feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blocher, Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Szervusztok, gyerekek! Mától kezdve néhány estén át különös kalandokban lesz részetek. Egy kisleány, két kisfiú és még néhány fura lény találkozásáról és vándorlásáról hallotok, akik mind-mind keresnek valakit vagy valamit, s így remélik, hogy vidámabbak és boldogabbak lesznek. Csütörtök reggel Tánya és Martin iskolába menet a főutcán megpillantottak egy kisfiút, aki a lépcsőn ült és keservesen zokogott. Ebben talán nincs is semmi meglepő, hiszen mindig mindenütt akad egy ilyen lépcsőn ülő és sírdogáló gyerek. Ez olykor a te városodban történik, és akkor észreveszed, máskor viszont Kalkuttában. És akkor nem veszed észre, mert Kalkutta meglehetősen messze van. A legtöbb ember különben még a főutcán síró gyereket sem veszi észre, mert siet az irodába. Tudja jól, ha elkésik a hivatalból, beírnak az ellenőrzőjébe. De Tánya és Martin egymásra néztek. Figyelj csak! Ott ül egy srác a lépcsőn és bők. Ebből még kisülhet valami. A tanítónéni is megmondta, ahol tudsz, segíts. Különösen azokon a kisfiúkon, akik lépcsőn ülnek és sírnak. Na, várjunk csak egy kicsit. Ha elkésünk az iskolából, legalább lesz mentségünk, vélekedett Martin. Mindketten kitűnő ötletnek találták, hogy most az egyszer később érkezzenek a suliba. Eddig úgyis mindig pontosak voltak, és ez olyan unalmas. Ezért lassítottak, és Tánya odalépett a kisfiúhoz. Hé, fiú, miért bőgsz? Kérdezte tőle. A kisfiú felnézett. Már egy órája itatja itt az egereket, de még senki sem érdeklődött tőle, hogy miért sír. Te ki vagy? Kérdezte a kislánytól. Tánya vagyok, felelte Tánya. Én pedig Martin vagyok, szólt Martin. Elhatároztuk, hogy elkésünk az iskolából, mondták együtt. Miért bőgsz? Mindjárt megmondom, szipogta a fiúcska, miközben a könnyeit törölgette. Mert nincs nagybácsikám. Öreg hiba. Martin és Tánya csodálkozva néztek egymásra, mert ilyesmit még nem hallottak. Tányának van nagybátyja, Jannak hívják. Martinnak ugyancsak van Jan nevű bácsikája. Valószínűleg minden gyereknek van legalább egy nagybátyja, akinek Jan a neve. Martinnak több bácsikája is van. Még fotót is tud mutatni róluk. Gedeon bácsi tűzoltó, Henrik bácsi pék, Krisztián kalózkapitány, Bonifác csőszerelő, Károly bácsi viszont egész nap nem csinál semmit. Tessék, itt van fél tucat nagybácsi. Ám ezzel még nem segítettek a fiúcskán. Öreg hiba, mondta még egyszer Martin. Mi a neved? Alexander, válaszolta a fiús, mivel nem tudta kimondani az R-t. Bemutatkozása így hangzott. Alexander, de ez szóra sem érdemes. Segítsünk? Kérdezte Tánya. Természetesen, mondta Martin elszántan. Gyertek csak! Jobbjával Alexandert ragadta meg, bal kézzel pedig Tánnyát, és így hármasban odafordultak egy magas férfihoz, aki a főutcán a villamost várta. Bácsi, kérem! Szólította meg Martin, mivel azt gondolta, ez az úr talán megfelel. A férfi kinyitotta aktatáskáját, belecsúsztatott egy szendvicset, és közben jó hangosan így szólt.
Nem látjátok, hogy jön a 225-ös? Nekem ezzel el kell mennem.
És faképni hagyta őket. Akkor megpillantottak egy kövér rendőrt. Martin azt mondta, megkérdezzük a rendőrt. A rendőrök rendszerint nagybácsik. És egyenesen odament hozzá, a rendőr azonban elhesegette.
Tűnj el, el kell kapnom azt a hosszú fickót, aki az előbb szállt fel a 225-ösre.
Ellopott egy vajas szendvicset, a szalámit bezzeg, nem szereti?
És a kövér rendőr kurta lábain szaporán a villamos után eredt. Ugyanis haladéktalanul le kell tartóztatnia mindenkit, aki nem eszi meg a szalámit.
Jól néznénk ki, ha akárki csak úgy ott hagyhatná.
Alig rohant el a rendőr, a postás filharmonikusok tűntek fel. Szokásos felvonulásokat tartották éppen a zenekar 72 éves fennállása alkalmából. Mögöttük autók dudáltak, tülköltek, türelmetlenek voltak, mert nem tudtak haladni. Hozzájuk tehát nem fordulhattak.
Így nem érünk célt soha, sóhajtott Tánya. Másképpen kell hozzálátni.
Menjünk Afrikába,
mondta Alexander. Mi keresni valónk ott? Nézett rá Martin.
Afrikában vannak olyan fák,
magyarázta Alexander,
amiken nagybácsik telemnek.
A fákon? Az nem lehet, rázta a fejét Tánya.
De!
Erősködött Alexander.
Afrikában igenis vannak bácsifák, és azokon nagybácsik nőnek.
Ezen aztán Martin jót nevetett, egy szót sem hitt az egészből.
Teljesen nem is jártál Afrikában,
méltatlankodott Alexander.
Te talán igen?
Kérdezte Martin.
Nem, dehogy.
Alexander sem járt ott. Most pedig szép nyugodtan keresünk egy nagybácsit, javasolta Martin. Ezt nem szabad elkapkodni. De akkor egyelőre nem mehetünk iskolába, mondta Tánya, és ezzel mindhárman egyetértettek. Mivel a tanítás időközben elkezdődött, Martin elővett egy füzetlapot, és ráírt valamit.
Nem mehetünk iskolába, amíg Alexandernek nincs rendes nagybácsia.
Igen, ezt írta Martin a lapra, amit aztán az iskola ajtajára rajszögezett. És amikor a papír már fenn volt, Tánya szólt, hogy elfér ott még egy üzenet. Ő is elővette egy cédulát, és arra ezt írta.
Elfoglaltságunk miatt az iskola tulajdonképpen be is zárhat pontosan addig, amíg Alexandernek nem találtunk egy szeretetre méltó jóságos nagybácsi.
Ti lányok mindig annyi felesleges szót használtok, morgott Martin, de azért Tánya papírját is odaerősítették a suli ajtóra. Aztán hármasban elindultak.
Lockhart Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacspai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozatot 1996-ban készítették, és legutóbb 2006. február 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Jan Blocher, Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacspai László olvas fel.
Jó estét, gyerekek, sziasztok! Martinról, Tányáról és Alexanderről kezdtem nektek mesélni. Emlékeztek? Útnak eredtek, hogy Alexander számára egy igazi nagybácsit találjanak. Először a fő utcán mentek, majd befordultak a mellékutcába. Mentek, mentek, míg el nem érték a város szélét, és a távolban előttük állt a nagyvilág. Akkor aztán kiléptek a nagyvilág. Jó ideje gyalogoltak, amikor megpillantottak egy táblát a következő felirattal. Vigyázott, kijelölt óriás átkelő hely.
Miféle óriás?
Kérdezte ilyetten Alexander, mert ő semmit sem tudott.
Hóri hordó!
Felelte Tánya, de többet tulajdonképpen ő sem tudott. Viszont az óriás az igaz volt. Martin azonban így szólt.
Ne féljetek!
És maradjatok mindig az úton. Óriás csak erdős, bozótos vidéken fordul elő.
Miféle óriásról beszélsz?
Kérdezte Alexander.
Nem óriás,
hanem óriás, igazította ki Martin.
Persze, de ha egyszer nem tudok ellet mondani,
sóhajtott Alexander, erret mondani, helyesbített újra Martin.
Én is úgy gondoltam, mondta Alexander, ellet mondani.
Ugye ne vacakoljatok, már szólt rájuk Tánya. Nézzétek, mi jön ott.
Egy teherautó tele nagybácsival.
Hú, micsoda mamlasz vagy,
kiáltott Martin, amint az autó tovarobogott mellettük.
Láttad, mi volt az?
Egy bútorszállító kocsi. Nem bácsik vannak benne, hanem bútorok. És a bútorgyárost úgy hívják, hogy Bécsi.
Bizony így volt, nevettek is mindhárman.
Tehát ez az óriás, kezdte megint Alexander, ez az óriás, magyarázta Martin, kizárólag erdős, bozótos vidéken él, itt tehát egy cseppet sem kell félnünk.
Kis idő múlva letelepedtek az útmenti fűben, hogy meguzsonnázzanak.
Mit teszünk? Kérdezte Martin.
Öt szelet kenyerünk van, mondta Tánya.
Takarékoskodnunk kell vele, ki tudja, mennyit megyünk még.
Tányának igaza volt. Nagybácsit keresni nem gyerekjáték. Mondhatni kemény munka, s ha nem tudod beosztani az elemózsiádat, akár el se indulj. Mindegyikük egy harapás kenyeret kapott csupán, a maradékot Tánya visszatette egy dobozkába. Abban a pillanatban furcsa zaj ütötte meg a fülüket.
Te szóltál?
Nézett Martin Alexanderre.
Nem.
Alexander reszketett.
Te?
Én szóltam, kelekótyák.
Hangzott értető. Vizsgálódva néztek körül, végül Tánya megpillantotta a vékonyka hangkazdáját. Visította,
valami undok, gizgaz!
Miért visítozol?
Dősködött a növény.
Mit jelentsen ez? Kis hián, rám ültetek!
Jaj, ne haragudj, felelte Martin.
Ki vagy te?
Ne is kérdezd,
mondta a növény.
Éppen erről van szó.
Értetlenül bámultak rá. Különös volt a dolog. Annál is inkább, mivel a legtöbb növény egy kukkot sem tud szólni, még a jóval nagyobbak sem.
Miről van szó?
Kérdezte Martin, aki elsőként tért magához ámulatából. A növény éles pillantást vetett rá, s így szólt.
Furcsának találsz? Mi?
Hát meglehetősen, ismert el Martin, mert világ életében őszinte fickó volt.
Na figyelj ide,
mondta a nő.
De aztán meg nem ukkany.
A gyerekek hegyezték a fülüket, szükség is volt rá, mert a növény elég halkan beszélt. Közben ráadásul motorbiciklik berregtek az úton, mert hát az élet a szokott módon ment tovább.
Nézd,
kezdte a növény.
A nevem Máli Malvinka fű. És tulajdonképpen ez a bajok gyökere. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én rettenetesnek találom a nevemet. Ki nem állhatom, akit Máli Malvinka fűnek neveznek, azt mindenki hülyének nézi. Bárki meghallja a nevemet, kuncogni kezd. Tegnap például itt a közelben egy üregi nyúl gurult a röhögéstől, amikor bemutatkoztam neki, és ez egy idő után elviselhetetlen. Ebbe bele kell pusztulni. Elhiszitek? Egyszer annyira elegem lett belőle, hogy arra gondoltam, megkeresem a növények királyát. És kérek tőle másik nevet. Jól gondoltam, igaz? De csak gondoltam. Hát igen. Ha ez olyan könnyű volna, pláne nálunk növényeknél. Tudjátok-e, ki a növények királya? Én ugyanis nem tudom. Sorra megkérdeztem az ismerőseimet, tulajdonképpen ki a király most mi nálunk? Az ismerőseim azt mondták, érdeklődj másoknál. Próbálkozz először a kaktusznál, ő a múlt héten töltötte be 87. életévét. Minden bizonnyal tudja. Rendben, megkerestem a kaktuszt, ő azonban azt mondta, rendkívül sajnálom, nem segíthetek. engem mindenből kihagynak. Itt akkora a fejetlenség. Kérdezd meg a fotónövényt, javasolta az öreg kaktusz, és én már is futottam a cseréptől a falhoz. A fotónövény egy pálmához irányított, aki süket az egyik fülére, és azt állította, hogy volt itt valaha egy király, csak homályosan emlékszik rá. De sajnos ez a király egy napon elment egy ifjú hortenziával, és azóta nincs uralkodója a növényeknek. Értitek már, hogy miért ment el a kedvem mindentől?
Erre nem tudtak mit mondani, csak hallgattak. Végül Alexandernek eszébe jutott valami.
Hát nekem se fenékig tejfel. Nincs nagybátyám.
Bizony baj, aztán van éppen elég,
jegyezte meg Málé Malvinka fűrosz kedvűen, és szomorúan nézte az országutat, ahol a hajtás-pajtás kiránduló egyesület masírozott vidáman.
Tánya komolyan elgondolkozott, majd felkiáltott.
Eszembe jutott valami, gyere velünk! Alexandernek nagybácsit keresünk, egy füst alatt felkutathatjuk neked azt a királyt is.
Elbúcsúzunk a négy vándortól. Holnap találkozunk. Szervusztok. Jó éjszakát, gyerekek.
Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacspai László olvasott fel, szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. Kovács András Ferenc verseit Fodor Tamás olvassa fel.
Nézd! Ó, Krisztinában én behosszan haldokoltam. Rugdalták rút szívem szivarkák, fát szeszek. Hízelgő fortunám áldottam, majd okoltam. Hittel fogadkozám, ma holnap más leszek. Nincs annyi bolha fény, se vaksi folt a holdban, ahány beteg fohász. Bár folyton kárt teszek magamban, bűneim százszor te meglakoltam, kicsiny halálka döng, bordámon átrezek. De inkább döngicsél, mint Rípuszán kumé, süketi húsnője, vagy sötét hulánkú méha ablakok között csapong szorongva néz szét, röpülne mégse tud, csak zümmögőn pörög még, mint nélkülünk a perc. Ó, hömpölygő örök lét, méhecske, gyűjtsd be már a múlás lomhamézét. Buda, Krisztinaváros, 1894. júliusában. Chanson d'automne. Cigány Szent György a postarét között, akárha felhőköt takart a szirthez, a bú beteg szívemhez fér között. Csak fájdalom, csend, ajzó gond rokon, azzal ki könnyű fényből hörpölőszik. Az elmúlás lábához dörgölőzik, s mint a macska surran sajgó lombokon. Szél és magány, két most rég múlt igéz, remegve jár, nyugodt otthont se rendet már nem remél. Hideg levélke lenghet így élet ágbogán, légy hullni kész, lelkem, ha majd egy égi kész elenged. Marosvásárhelyt 1894. októberében. Jókai utca 2. Nagyapám emlékének. Egy zöld-fehér redőny, szék. A széken csorba csuprok, s egy kajla sárga mackó örvénylő napsütésben. A ferdeháztetőkről fölröppenő galambok, nyár, friss sugár perek szét, beáztatott kenyérbél. Lopózó benti árnyék, kertészkötény s egy állvány. Erősödő dübörgés, forró vakit a párkány. Üres nyugágy, verőfény. Az ember mégis egyszer. A kép mögül kihátrál. Repet virágcserép, csend. Zöld és fehér redőny. Szél. Kolozsvár 1915. augusztus 10-én.
Lázár Irene és Sándor verseit Fodor Tamás olvasta fel. Szerkesztette Lator László. Rendezte Barsányi Anikó. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 1-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.
Elég régen már az egyik osztrák játékkaszinóban ellenszenvesen jó külsejű krupié asztalánál ültem. A krupiét gróf úrnak szólította a kollégája, amikor a munkában fölváltotta. Az ilyesmi nem nagyon ritka, rendszerint nem is különösen érdekes. De ennek a krupiének az esete elég érdekes volt, ahogy később elbeszélték nekem. Amiért most megpróbálom tovább mesélni. Kitöltve a hézagokat és kissé elmaszkírozva az alakokat. Mert undok bűnügy ez. Még egy országot sem illik kompromittálni vele. Mindössze annyit mondok, hogy a színhely nem Ausztria. A gróf messzi idegenből került oda új életet kezdeni. Nem is fontos, hol történt. A nagyvárosok és világfürdők bizonyos szempontból és bizonyos negyedekben tökéletesen egyformák.
Aranyi fiú. Hunyadi Sándor novellájának első része.
A szoba csak hotelszoba volt, de nagyon fényűző, amilyenek luxushotelekben, luxuslakosztályokhoz szoktak tartozni. Kék, arany, fehér. A széles mennyezetes barokk ágy aranylábakon állott, az ágy alatt sovány, borotvált szőke férfi feküdt, a kezén gumikesztyű, a zsebében szivacs, kloroformos üveg és egy nagyon élesre fent, keskeny pengéjű borotva. A komorna egészen a falig hátrált, ahol leült és kissé előrehajolt. Még így sem lehet az ágy alá látni, mondta megnyugtatóan. A fene egye meg. Drukkolok. Szeretném abba hagyni az egészet, mondta a férfi az ágy alatt kellemes, mély, dünnyögő baritonján. Hát akkor hagyjuk, felelte idegesen kissé lenézően a komorna. Nem volt csúnya nő. Sasorra volt kreolbőre, a bal arcán barna anyajegy kicsit kancsított. A férfi nem válaszolt. A feszült csönd, amely az ágy alól érkezett, azt éreztette, hogy az az ember, aki odabújt, döntött, végképp elszánva magát a tetre. Finoman volt kidolgozva ennek a gyilkosságnak a terve, akár a csipke. Cselekvő személyei még menetrendi tanulmányokat is végeztek hozzá, hol, mikor, milyen vonat összeköttetéseket érnek el, hová a legjobb menni, amikor a dolog után menekülni kell. A komorna tudta, hogy az úrnője nagyon szabályosan él. Mindig éjfél után érkezik haza, mindig részegen. Le kell vetkeztetni, meg kell fürdetni, oda kell készíteni éjjeli szekrényére fél pohár vizet a Veronállal. Az asszony megissza az altatót, magára zárja az ajtót, lefekszik. Igaz, hogy gyöngyét az ágyban sem veszi le a nyakáról, de milyen könnyű végezni egy alkoholtól és Veronáltól kábult alvó nővel. Magához sem tér, már a más világon van, lehet menni a gyöngyel. Mert a komorna és a sofőr a gyöngyöt akarta megszerezni. A sok szemből fűzött, hosszú lánc megért egy negyedmilliót. A két cselét főpróbát tartott a nagy jelenetből, eloltották a villanyt, a komorna az ágyra feküdt, a férfi előbújt. Fölállt az ágy mellett, kinyújtotta a karját, kezével megérintette a komorna vállát. Jól van, fölállhatsz, látok. Hogy lesz valaki gyilkossá? Talán születni kell ezzel a képességgel? Vagy olyan a lélek, mint valami mérgekből álló erős orvosság, amely, ha vegyi összetartása felbomlik, méreggé válik egészen? A komorna hirtelen azt a képet látta maga előtt, amikor egy csirkét megölnek. Látta az állat vergődését, ahogy hátra csavart nyakából frecsen a vér. Összeborzongott, elképzelte, hogy milyen vesződséges munka lehet ez egy nagyobb alakkal. Aztán elhárította magától a dolgot. Ezt nem ő fogja végezni. Mint egy paranoiás, csökönyesen szilárduló gondolatsor tért vissza belé. 34 éves vagyok. Mi lesz velem 10 év múlva, ha nem csinálok semmit? rettegett az öregségtől és a szegénységtől. Sokat fájt a feje, és sokat unatkozott. Az unalom néha még a moziban is elfogta. Ásítozott és gyűlölködött. Sokszor kedve lett volna elpusztítani minden életet a világon. A férfi könnyelmű volt, buta és hazárd. A szíve olyan izgalommal dobogott az ágy alatt, mint a kártyásoké a játék döntő pillanataiban. Klasszikus esete volt annak, amikor valakin a rossz befolyás érvényesül. Nemi rabszolgája volt az anyajegyes nőnek. Szerette az ízét, szagát, eszejárását. Bár ebben a percben nem szerette. Valami halvány terv kezdett bontakozni benne, hogyan mártaná be, hogyan tenné meg felbújtójának a törvény előtt a lányt, ha mégis hurokra kerülnének. És a komorna sem volt lojális. Kész számítása volt, mi módon taszítja el magától a gyilkost, ha baj találna lenni. Gyanakodva és gyűlölködve figyelték egymást egyre nagyobb feszültségben. Talán egymás torkának esnek, ha két óra körül nem hallják meg a közeledő lift zúgását. Az asszony, aki a gyöngyöt nyakán viselte, az ajtótól egyenesen a toalett asztal tükréhez suhogott. Megnézte magát. Amerikai nő volt, vagy talán még tágabban külföldi nő. Fiatalos, karcsú alakja volt, vörös haja, szivar alakúra festett, cseresznyepiros szája. Fekete ciré estéi ruhát viselt, csincsilla keppet. Igazán gyönyörű fehér válla és dekoltázsa volt, de régen elmúlt már 50 éves. Hamis felső fogsora volt, és az arcát egy hónappal előbb varratta föl a füle mögött. Mikor a komorna a harisnyáját húzta le, idegesen fölkiáltott. Júj, milyen hideg a keze! Máskor melegítse meg valahol, ne érjen ilyen hideg kézzel a bőrömhöz! Ezen az estén nem akart fürödni, sem lefeküdni. Az altatós poharat ingerülten eltolta. Ne erőszakoskodjék! Förmett rá a lányra. A komorna bocsánat kérően hízelgett. Máskor mindig így szoktuk csinálni, madám. Az asszony nem felelt. Némán válogatott a házi köntösei közt, fölvette a legszebbet. A parfümös üveg dugójával megérintette a tarkóját. Leült a tükre elé, igazgatta az arcát. Másik szempillát kérek, mondta türelmetlenül. A komorna, amikor a határozott parancsra ki kellett mennie a szobából, szilaj tekintetet vetett az ágy felé. Legalább szólni lehetne annak a marhának ott az ágy alatt, hogy a műsor megváltozott. A sofőr azonban, bár kissé tompa esze volt, észrevette, hogy valami nincs rendben. A nő nem feküdt le. Az ágy alól látta ezüst papucsba bújtatott mesztelen lábát a bokán az öregség kék erével. Majd lenyúlt egy kövérkés gyűrűkkel borított nyugtalan kéz, és bepúderezte a két lábat fehér felhőt keverve. A gyilkos jelölt elkeseredett. Még az is átvillant agyán, hogy csak őt akarják megfogni. Aztán kopogtak az ajtón. Halk kopogás volt, a röstelkedő bűn jelentkezhetik ilyen csöndesen. A sofőr megijedt, de a szorongása mégis enyhült, mert magyarázatot kapott az aggodalmára. Várt valakit a dög. Férfi érkezett a szobába. Frakban lehetett, olyan cipője volt, amilyent a férfiak estéi ruhához viselnek. A lábak közeledtek egymáshoz, suttogó hangok hallatszottak, majd csönd lett. Most csókolóznak, érezte meg a sofőr, és mélységes erkölcsi felháborodást töltötte el. Ez a vén dög. Később eltűntek a lábak. Akikhez tartoztak, leültek vagy lefeküdtek. A sofőr erkölcsi lázongása megerősödött. Ki lehet ez a disznó? Törte a fejét. A látogató Dahuda gróf volt, meghatározhatatlan származású és nemzetiségű arisztokrata. Belga útlevéllel utazott, de semmi esete sem volt belga, inkább lehetett dél-amerikai spanyol, portugál, levantei, esetleg francia. Kitűnően tudott angolul, még jobban franciául. Mindenhová meghívták, pólóistálót tartott, kártyázott, táncolt, a lóversenyen rettegtek tőle a bukmékerek.
Volt benne valami szívós és félelmes kedvesség, amely fönntartotta a társaságban, pedig idegesítette a nyugodt emésztő gazdagokat azzal, hogy teljes homály fötte jövedelmeinek eredetét. A nők azonban fönntartás nélkül imádták, talán éppen a rothadtsága miatt. Nyurga volt, finom orra, szép kis füle, hízelgő hangja, beteges színű gyöngéd arcbőre, esti világításnál gyöngyházfényűnek látszott. A sóhajokkal telt csönd után folytott, de élénk diskurzus kezdődött a pár között. Az asszony úgy beszélt, mint egy színésznő. Megcsillantotta Sara Bernard régi módján patetikus színeit és Orszka kokainos hisztériáját. Majd egy-egy pillanatra olyan lett, mint saját maga, tragikus vén rom, komiszpofa, hangja az egyenletes halk angol beszédből riadtan fölkotkodácsolt. A férfi inkább suttogott. Lágy suttogása, mint a pókhálószál gombolyodott az asszony idegeire. A sofőr alkoholszagot érzett az ágy alatt. Üveg csendült. Viszkit isznak. Most már tudta, hogy ki a látogató, megismerte a hangját. Sokszor vitte úrnőjének a kocsiján. Félt tőle, elszánt embernek tartotta a grófot, aki vele is hideg megvetéssel bánt, mint minden cseléddel. A pár anyagi természetű dolgokról beszélt, mind a ketten panaszkodtak. A férfi turfveszteségeket, lejáró váltókat, nagy zsetontartozást emlegetett, az asszony kimerült csekkszámlájáról regélt. Dahuda gróf megnyugtatta barátnőjét, hogy nem azért közölte vele bajait, mintha segítséget várna tőle. Csak éppen kiömlött belőle. Egyáltalában fáradt, nincs kedve küzdeni sem, omoljék össze minden. Végig feküdt az ágyon. Megrendítően tudott feküdni, szólnia sem kellett, nyurgalába mozdulatlanul is zseniálisan fejezte ki az öngyilkosság előtti hangulatot. Az öreg nő talpától a feje búbjáig végignézte az ágyán heverő szép fiút. Hirtelen a nyakához nyúlt, izgatott keze a gyöngy kapcsát kereste. Odaadom a gyöngyöm, tudom, mi a kötelességem. A fiú nem mutatott örömet, de nem is sértődött meg. Ravaszul hallgatott. Síma kezét, mint egy képzett orvos, jól kiválasztott helyen az asszony térdére tette, lehetetlen ellenállni az ilyen hatásnak. A nő belelovalta magát a drámai megalázkodásba, rikácsolt, hogy jól tudja, mennyi minden áldozatot kell hozni egy morzsányi gyönyörért. Fölborzolta a haját, zakogott, majd kiózanodva azt a gyakorlati ajánlatot tette a gavallérnak, hogy vigye el a gyöngyét, adja el diszkréten, vagy tegye zálogba, és osztozzanak majd meg a pénzen. Mintha a végzett trombitája recsegte volna a sofőr fülébe ezt a mondatot. Oda adom a gyöngyöm. Hallgatózott és kombinált az ágy alatt fekve egyre fájóbb derékkal. Igazán könnyű volt kiszámítani, hogy váratlanul egy másik akarat keresztezte az ő akaratát. Mintha ő állana a társadalmi morál alapján, ismét mélységes fölháborodást töltötte el. Szótárának minden durva kifejezését a fiú fejére öntötte, gyomra szinte megfájdult a lenyelt szitkoktól. Fölháborodása egyre lángolóbb lett és keserűbb. Az aktuális esetről átvonatkoztatott az élet minden dolgára. Elnyomottnak és üldözöttnek érezte magát, akit kisembiztek a hasznos jogokból. Nincs igazság, gondolta gyűlöllettel. Ez az alak idejön a frakjában, és simán sikerül neki az, amiért én kockára tettem az életemet. Odaadta a gyöngyét. De vajon odaadta-e már? Vajon viszi-e már ez a sejem? Vagy rajta lesz a nyakán, még amikor elalszik? Ezt nem lehetett kitalálni az ágy alatt. De a sofőr már nem is vágyakozott túlságosan az ékszerre. A vágyát csigamázta meg. Feldühítette és letörte a másik terv, amellyel összeütközött. Fulladjanak meg a gyöngyükkel, gondolta. Menekülni szeretett volna már, elmenni az ágy alól, kinyújtani a derekát, tüsszenteni, cigarettára gyújtani, mozogni, közelről hallgatni az édes zenét, amely a nyitott ablakon keresztül szűrődik valahonnan. Amikor a fiú elment, az asszony úgy sejtette, hogy amit odaadott, mégis túl drága dolog volt. Megsimogatta nyakán a gyöngy üres helyét. Akár a fejét vitték volna el, mintha meleg víz folyna rajta, úgy érezte még mindig a babája undorodását. De hát ezt már megszokta. A fő, hogy mégis benne volt valamiben. Most már megitta az altatót. A fogát beletette egy pohárba. Pillanatig gondolt rá, hogy becsöngeti a komornát. De fáradt volt a fürdéshez, ideges, nem akart látni senkit. Oda ment a falba épített szekrényhez, kinyitotta az ajtaját, hogy friss pizsamát vegyen ki éjszakára. A szekrény ajtaja egészen a földig ért, és belül tükör volt rajta végig. Erre nem gondolhattak a gyilkosok. A kristálylap hidegen csillogott, és mintha csúfolódna az emberi elővigyázatosság végességén, megduplázva a szoba perspektíváját, szép tisztán, világosan megmutatta a sofőrt, aki ott feküdt az ágy alatt, éppen szemben a kinyitott szekrényajtóval. A nő felsikoltott.
– Ki van ott?
– Ne féljen! Nem bántom! – suttogta fenyegetően a férfi, és a keze, a válla már megjelent, ahogy sebesen bújt ki az ágy alól.
– Segítség!
– visította az asszony, illetőleg akarta visítani. A torka összeszorult, csak belül visított a mellében, a száján nem jött ki erősebb hang a csirke rémül csipogásánál. Ki tudná pontosan megmondani, hogy történik az ilyesmi? A sofőr elszánta magát valamire az ágy alatt, aztán eltűnt a cél, amelyért gyilkolni készült. De az előre elképzelt mozdulatok még benne voltak az idegeiben, amikor megfogta az asszony karját, aki éppen a csengő felé nyúlt. Hirtelen keresztül cikázott rajta, hogy milyen csúnya lenne, ha a nő összeordítozná a házat, ha itt csípnék kezén a gumikesztyűvel, zsebében a kloroformmal és a borotvával. Priusza is van már, az előélete csupa folt és radírozás. Mire ítélnék? Évekre. Aztán itt volt maga a nő, akit nem lehetett sajnálni. Itt volt a markában, kifestve, gyönyörű vállával, arcába lehelte a viszki gőzét. Birkózni kellett vele, mégpedig keményen, mert még egy ilyen elpusztult test is roppant erőt tud kifejteni, ha azt érzi, hogy az életét kell megvédenie. A nő megkarmolta. Amikor befogta a száját, hogy ne visongjon, megmaradt alsó fogsorával a tenyerébe harapott. Az összegyűlt dű, csalódás, bosszúvágy, rettegés, undor és idegesség együtthatása tette, hogy a szőke sofőr végigvitte a dolgot. A test sokkal kisebbnek látszott, mint amikor élt. Az ágy lepedőbe csavarva feküdt a földön, a vásznon piros foltok ütöttek át, mint a cseresznye kompót leve. A komorna előjött kamrájából. Ott állt a két gyilkos a halott mellett. Gyűlölettel néztek egymásra. Az ablakon megjelent a hajnal kék világossága, 5 óra múlt, a szálloda személyzete még aludt. De kint a folyosó szőnyegén már dolgozni kezdett egy porszívógép, behallatszott a zümmögése. Az anyajegyes nő arca, a szája elferdült, mintha a szél ütötte volna meg. Szárazon mondta. Reggel van. Remélem tudod, hogy most már nem lóghatunk meg. Minden vonatunkat elszalasztottuk. Délig ide föltétlenül bejön valaki. Telefon van és rádió. Ha hamarabb nem, a határon bizonyosan elcsípnek. Tekintete a cseresznye foltos csomagra tévedt, szeme fehérje sárga lett az epétől, amikor visszanézett a társára. Ilyet csinálni? Ingyen? A gyilkos esze megállt, bambán bámult maga elé. Lehúzta vékony hártyakesztyűjét, cigarettára gyújtott. Tehetetlenül kérdezte. Mit csináljunk? Gondolkozom, felelte hidegen a komorna. Erőfeszítés látszott az arcán, szemöldökét összevonta, mint a sakkozók. Aztán megint fölvillant szemefehérjén az epés, sárga fény. Nem tudunk már elmenni. Elkéstünk. Miért is mennénk? Nem csináltunk mi semmit. Te nálam aludtál a kamrámban, máskor is megtörtént. A vőlegényem vagy. Aludtunk. Nem tudunk semmiről. De ennek a másiknak itt a hamutartón a kialudt cigarettája, a poharakon a kezenyoma. Látták feljönni, látták elmenni. A gyilkos diadalmasan közbevágott. És nála van a gyöngy. Elvitte. A komorna sápat arcán, mintha megsötétedett volna az anyajegy. Gyorsan körülnézett a szobában. Most az a legfontosabb, hogy te utánad ne maradjon itt semmi nyom. A gyilkos foga vacogott. Én kimegyek innen, nem bírom. Menj, mondta nyugodtan és lenézően a nő. Erígy a szobámba, feküdj le! Szinte súgva tötte hozzá, inkább magának. Állat. A gavallér, amikor elment, felcsöngette a liftet. A portással benzint töltetett az öngyújtójába, és taxiért telefonáltatott. Zsebében megtapintotta a gyöngyöt. Számítgatta, hogy mennyit kaphat érte. Nem volt igaz, hogy becsületbeli adósságokat kell kifizetnie, de sürgős szüksége volt egy csomó pénzre. El akart utazni. Meg akart szöktetni egy gazdag angol lányt. Már túl volt azon, hogy elcsábítsa, a kezét is megkérte már. A pedáns és óvatos család azonban elutasította. Nem volt más hátra, mint hogy elvigye erővel, kompromittálja. Maga a lány is úgy érezte, hogy fait accomplit kell teremteni a familiájával szemben. Nagyon fiatal volt a lány, akarattalan, puhára főzött. Dauda nappal foglalkozott vele délelőttönként, pólóinkben és bricsezben, mielőtt az amerikai nő aludt, vagy a bőrét preparálta estére. Ez elég fáradtságos munka volt, de hát az élet nehéz. A szép, hosszúlábú, formás fiú a zsarolók gyönyörét élvezte, hogy személyének milyen határozott értéke van, ha valahol meg akarnak szabadulni tőle. De ez csak szellemi öröm volt. Egyébként rosszul érezte magát. Émeiget, mintha sok kozmás tejet ivott volna. Nem egyszerű dolog fél éjszakát együtt tölteni egy ilyen hölgyel. Rosszá íze volt. Szeretett volna valami fiatal nővel gargalizálni az öreg nő után. Gondolt egyet, betért egy játékkaszinó grilljébe. Körülnézett és kiválasztotta az egyik pesgős lányt. Kedves kislány volt, hamvas, festéktelen, 18 éves. Hosszú első fogaival a nyúlra emlékeztetett. Ötkor vitte haza, és fél hatkor már megunta a lányt. De lusta volt elküldeni. Föl kellett volna miatta kelni az ágyból. Figyelni, hogy ne csenjen el semmi apróságot, mert a lakása teli volt aranytárcával, versenyeken nyert serlegekkel, érmekkel és más csecsebecsékkel. Párnának, takarónak tekintette a lányt, puszta változatosságnak az összegyűrt ágyban. Közömbösen keresztül tette rajta a lábát, és nyitott szájjal hanyat vekve elaludt, mint egy kifáradt hős a csatamezőn. Későn ébredtek föl, összeölelkezve, ami nem szerelemből történt, hanem önkéntelenül álmukban. Kibontakoztak egymásból. A szerény anyagiak elintézése után a lánynak két kérése volt. Először szeretett volna valami utcai ruhát hozatni hazúrról, mert az éjszakai munkaköztümjében volt, ezüst laméban, ezüst szandálban, mezit láb, röstelt, fényes nappal úgy menni haza, mint egy paradicsommadár. Másodszor szeretett volna megfürödni. Nagyon imponált neki a fiú fürdőszobája, amely dúsan föl volt szerelve mindenféle pipere eszközzel, mint egy kokotté. A gavallér visszautasította mind a két kérést. Nem szeretem, ha idegenek fürdenek a kádamban, mondta finnyásan a lánynak, akivel együtt aludt az éjjel. Sürgette a vendégét. Siess! Mit készülődsz annyi ideig? Fésülködj meg majd odahaza. Végre déltájban egyedül maradt. Ekkor fölhívta telefonon Negropontes urat, az ékszerészt, és sürgősen magához kérte, fontos, bizalmas és nagyszabású üzleti ügyben.
ifjú.
Hunyadi Sándor novellájának első részét hallották. Felolvasta Szacsvai László. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Varsányi Anikó. Felvétel 2008-ban készült, és legutóbb 2022. augusztus 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.